Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
A hétvégén mutatták be az Aranyoskám Tucci című musicalt a Madách Színházban. A Dustin Hoffman főszereplésével készült film zenés színpadi feldolgozását Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség Budapesten. A musicalt a Madách Színházban non-replika változatban, vagyis saját rendezői koncepcióval, díszlettel, jelmezzel és koreográfiával vitték színre. A darab története szerint Michael Dorsey sokoldalú és zseniális színész, ám legendásan nehéz természete miatt lassan nem akad rendező New Yorkban, aki hajlandó lenne szerepet osztani rá. Mielőtt végképp szerte foszlanának ifjúkori álmai, elkeseredésében úgy dönt, bevet egy utolsó trükköt, ami be is válik, és hamarosan a Broadway egyik készülő musicaljét próbálja. Michael népszerűsége egyre nő, ám ráeszmél, hogy borotva élen táncol. A váratlan fordulatot a folyamatosan fenyegeti őt a szakmai, anyagi és magánéleti csődréme, ugyanakkor karnyújtásnyira kerül a sikertől, vagyontól és szerelemtől, olvasható a darab ismertetőjében. A Madách Színház előadásában Michael Dorothy szerepében váltott szereposztásban Sánta Lászlót, Serbán Attilát és Szemenyei Jánost láthatja a közönség. Julit Peller Anna és Simon Boglárka, Jeffet Fica István és Hajdú Steve alakítja. Rita figuráját Csákányi Eszter és Sáfár Mónika formálja meg, míg Szendiként Balla Eszter és Molnár Gyöngyi, Ronként Magyar Attila és Posta Viktor látható. Mellettük Csiszár István, Kis Ernő Zsolt, valamint Galbenisz Tomasz, illetve Weil Róbert szerepel a darabban. A produkció díszletét Rózsa István jelmezeit Rományi Nóra tervezte. Az előadás zenei vezetője karmestere Óber Frank Péter, koreográfusa Tihanyi Ákos. További részletek a Madách Színház honlapján olvashatók.
Kiállítás.
A 20. század első felének egyik legnépszerűbb festője, Vaszari János nemrég előkerült, eddig soha be nem mutatott képeiből is válogat a Magyar Nemzeti Galéria, Vaszari az ismeretlen ismerős címmel látható 70 alkotást felvonultató kiállítása. Amikor megkezdődött az új Nemzeti Galéria, valamint az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ tervezése, a költözés előkészítése során a Magyar Nemzeti Galéria raktárának mélyén előkerült két évtizedek óta lappangó tekercs. Ezeket kibontva Vaszari János 40 addig ismeretlen festményére bukkantak a szakemberek. Az így felfedezett képeket sehol sem reprodukálták, még Vaszari életében sem, közvetlen a festő műterméből, illetve hagyatékából kerültek a múzeumba. Ebből az anyagból mutatja be a 24 legszebb és legizgalmasabb művet a kiállítás, mellettük pedig a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében őrzött, illetve magángyűjtőktől kölcsönzött képeken keresztül a tárlat Vaszari teljes életművét áttekinti. A kiállítás bemutatja Vaszari első világháború utáni expresszív korszakát, számos új művel a Tatai Műteremházban festett napfényes enteriőröket, virágcsendéleteket, kerti kompozíciókat, a nagyváros és a Dunakorzó fényeit megragadó festményeket, majd szinte kizárólag frissen előkerült munkákon keresztül az itáliai tengerpart hangulatát megidéző képeket is. A 2023. január 15-ig látható kiállítást egy Vaszari János életét bemutató film egészíti ki, de a közönség számos rendhagyó vezetésen, előadásokon és egyéb programokon keresztül is megismerheti a tárlatot. Fotók, rajzok, installációk, vetítések és szöveges tartalmak segítségével elevenedik meg a 150 éves magyar műemlékvédelem a Pesti Vigadó épületében nyílt időszaki kiállításon. A Magyar Művészeti Akadémia fenntartásában működő központ saját gyűjteményére alapuló kétszintes tárlat nem csupán kronológikus módon dolgozza fel a hazai műemlékvédelem történetével kapcsolatos legfontosabb jelenségeket, kérdéseket és problémákat, hanem a témát a friss kutatási eredményekre támaszkodva tematikusan tárgyalja. Pauler Tivadar vallás és közoktatásügyi miniszter 1872-ben hozta létre az első magyar műemlékvédelmi szervezetet, a Műemlékek Idéglenes Bizottságát. A tárlat 10 nagyobb témát végigjárva bontja ki a magyar műemlékvédelem történetét. A kiállítás első részében fényképes tablókon jelennek meg a különböző műemléktípusok, valamint az elmúlt évek díjazott helyreállításai és műemlékes szakemberei, az intézmény történet és a műemléki védelem története pedig idővonalon követhető végig. Az érdeklődők számos épület helyreállítási történetén keresztül követhetik a szemléletváltozásokat, a romok konzerválásának lehetőségeit. A tárlat bemutatja a műemlékvédelemnek a társadalomhoz, illetve a politikához fűződő viszonyát is. A tárlat zászlós hajója két középkori eredetű jelentős műemlék, a pannonhalmi bencés főapátság és a templom együttese, valamint a visegrádi Salamon torony. A felső földszinti tér központi installációja a 150 év során védettséget elnyert 16 ezer műemléket piktogramokon elevenítik meg. Az élményszerűséget audiovizuális tartalmak erősítik. A nagyközönség számára november 20-áig látható tárlat a Múzeumok őszi fesztiválja keretében kurátori tárlatvezetésekkel, múzeumpedagógiai programokkal, kerekasztal beszélgetéssel kiegészülve is látogatható.
Könyv.
Éjjel-nappal működő könyvkölcsönző automatát adtak át Budapesten az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár épületében. A magyar fejlesztésben készült automata alkalmas az olvasók által előrendelt könyvek vagy más dokumentumok kiadására és visszavételére. Az OIK épülete bejáratánál található automata kiegészíti a szakszerű könyvtárosi tevékenységet, az online előre megrendelt könyveket a nap bármely szakában olvasójeggyel és PIN-kóddal lehet kikölcsönözni. Debrecen, Nyíregyháza és Kaposvár már beállt a sorba, ott létesültek ilyen automaták, az ismert adatok szerint ezrek élnek ezzel az olvasóbarát szolgáltatással. Az OIK tavaly december óta része az OSK-nak, a szakkönyvtár a Magyarországi Nemzetiségek Információ és Dokumentum Ellátásának Központja, emellett gyűjti az eredeti nyelvű világirodalmi, nyelvészeti és külföldi zenei dokumentumokat, az intézmény egyedülálló zenei gyűjteménnyel rendelkezik. Rendszeresen szerveznek koncerteket, felolvasóesteket, könyvbemutatókat és más kulturális programokat. A magyar olvasók mellette a fővárosban élő külföldiek közül is sokan keresik fel a könyvtárat.
Fotó.
Fotókiállítással ünnepli fennállásának 45. évfordulóját a Pécsi Fókusz csoport. A tárlat már látogatható a Pécsi Galériában. A Borbély Tamás, Harnóci Őrs, Marsalkó Péter fotóművészek és Kálmándi Pap Ferenc fotóművész, az MTI korábbi fotóriportere alkotta csoport közölte, új kiállításukon az utóbbi két évben készült műveiket állítják ki a Pécsi Galériában 45 év fókuszban címmel. A csoport az elmúlt évtizedek alatt létrehozott egy következetes, koherens életművet, amely szervesen illeszkedik a magyar kortárs fotóművészet történetébe, írták hozzátéve, hogy a fókusz képeit a felszíntől a mélyebb rétegek felé hatoló, szinte filozófikus látásmód jellemzi. Tájékoztatásuk szerint 45 éves működésük alatt számtalan kiállítást tartottak és több könyvet is megjelentettek. 2015-ben elnyerték a fotós könyvek rangos elismerését, a Gera Mihály díjat.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A borban vagy víz és méz keverékében főtt levendula, langyosan fogyasztva, csökkenti a májban és a tüdőben érzett fájdalmat és a mellkasban fellépő szorító érzést, valamint tisztítja az értelmet. Egy egész fejezetet szánt a 12. században Bingeni Szent Hildegárd a levendulának, és hosszan olvashatunk Bech Marian gyönyörű új könyvében arról, hogy az elmúlt évszázadok során milyen fontossá vált ez a növény. A Levendula című kötetet lapozgatva úgy érezheti az olvasó, hogy ebben minden benne van, amit eddig biztosan nem tudott. 30 ínyenceknek való receptet is találhatunk például benne. És most következzen akkor a bevezetés ebbe a különleges birodalomba. Bech Mariant arról kérdezem, milyen tulajdonságai miatt lett a levendula főszereplő ebben az új könyvében?
Hát részemről ehhez azért kellett az, hogy én is nagyon sokat használom, akár teakeverékekbe, akár a kislányaimnál az illóolaját, az aromavizét frissen szárítva, úgyhogy hozzám nagyon közel áll ez a növény, és tényleg mondhatni, hogy a mindennapjaink része. de egyébként ezen kívül azért is tudott ilyen tartalmas lenni maga a könyv, mert bemutattam benne levendulatermesztőket, akiknek szerintem nagyon izgalmas a története, de akár Tihanynak és Pannonhalmának is benne van a levendulatermesztéssel kapcsolatos hozzáfűződése, és a története az, hogy a magyar vonatkozása, hogy mióta használjuk, mire használták több száz éve, akár 400 évvel ezelőtt, az is mind-mind hozzátett ahhoz, hogy ez egy terjedelmes könyv lehessen.
Szerintem egészen lenyűgöző, hogy mennyi mindenre használták, és nem csak az orvoslásban, de hát nyilván főleg ott, hanem a szépészetben, a szépségiparban is egykor. Ugye mindenki azt gondolja, hogy nyugtató hatása van, és akkor nagyjából ennyit.
Igen, igen. Hát amikor kerestem a forrásanyagot, akkor azért nagyon sok olyan izgalmas dologra találtam én is rá, amiről vagy nem tudtam, vagy hallottam már, de azért ott írott formában egészen más volt. Akár egyébként az is, hogy már az egyiptomi piramisoknak a feltárásakor is beszámoltak arról régészek, hogy levendula illatot éreztek erősen. Tehát már nagyon régóta használják tényleg, de az is egy érdekes információ volt, hogy például az első világháborúban, amikor elfogyott a fertőtlenítőszer, jó minőségű levendula illóolajuk viszont volt, akkor ezt használták a sebeknek a fertőtlenítésére, és akkor vélték egyébként felfedezni például azt a tulajdonságát is, hogy amellett, hogy fertőtleníti az ilyen sérüléseket, sebregeneráló, bőrregeneráló hatása is van.
És mi a helyzet a szépséggel?
Hát a parfümgyártás egyik legfontosabb alapanyaga volt, a kölni víznek is az egyik nagyon fontos alapanyaga, de azóta is számtalan kozmetikai kezelés része, akár az illóolaj, benne van arckrémekben, benne van testápolókban, szappan készül belőle, most is nagyon sok parfümgyár használja az illóolaját komponensként, úgyhogy ez a mai napig megmaradt, ez a levendula szeretet, és szerintem nem töményen a levendulának az illata, hanem szépen. Itt ezért nála nagyon-nagyon igaz az, hogy a kevesebb néha több. Hogyha szépen finoman használjuk, akkor már egészen kicsi gyerekkortól kezdve meg lehet teresztetni ezt az illatot. Én sokat használom, de például az nekem is egy kihívás jelentett a könyv elkészítésekor, hogy na akkor 15 sósreceptet megálmodni, ahol mindenbe teszünk, mert te a keverékeket nagyon sokat használok, és sokszor alkalmazom a levendulának a virágzatát a forrázatoknál, de az ételekhez én is csinyán bántam vele, főleg, hogy a gyerekek is ugye esznek belőle. Viszont ami érdekes, hogy nem az ételhez adva közvetlenül, hanem például egy vajban megpárolva először a levendula virágot, majd leszűrve ezt a vajat, így adva hozzá az ételekhez egy egészen különleges aromájú, egy ismeretlen ízvilág fog szerintem megjelenni az ételbe, ami egy nagyon-nagyon kicsit ilyen nagyon finoman levendulás, virágos, jönnek ilyen citrusos ízjegyek, illatjegyek, úgyhogy ez például akár süteményekben, akár sósfogásokban egy nagyon jó felhasználási lehetőség a levendulának, hogyha nem akarjuk az egész virágot beletenni.
Milyen ízek kihozásában segít például? Inkább húsokhoz, vagy inkább édességekben kellemes?
Szépen, fokozatosan érdemes hozzáadni az ételhez. Kitértem például arra, hogy milyen fűszerekkel lehet párosítani. Nagyon-nagyon jól illenek hozzá. A mediterrán fűszerek, a rozmaringlevél, az oregano, a kakukkfű, akár egyébként a bazsalikom is, de a citrusfélék, a grapefruit, a mandarin, a narancs, a citrom, ezek mind-mind harmóniában vannak az ízével. Például olyan úgy is el lehet készíteni egy oldalast, ami levendula ágyon készült a könyv szerint, hogy a levágott virágokat, vagy a szárítottat, vagy a frisset oda tesszük a hús alá, és a kicsöpögő zsírban gyakorlatilag nagyon finom ízvilágot ad ott is az ételnek. Magához egy szószhoz, ott is inkább azt mondom, hogy vegyük majd ki belőle, mert hogyha valaki ráharap egy levendula virágra, akkor azért annak úgy keserni, és nagyon intenzív íze van egyszerre egy falatban. De hogyha kivesszük az ételből is, csak ott marad az a leelletnyi finomság, az a finom ízvilág, amit képvisel, akkor úgy nagyon sok színűen használható akár sós, akár édes ételekhez. És ami még az érdekesség, hogy nem csak a virágzata, hanem a levélzete is. De nagyon közeli rokona például a rozmarinnak, aminek ugye elsősorban a leveleit használjuk, így a levendulának is a levélzete nyugodtan felhasználható az ételek ízesítésére.
Milyen desszertekkel kísérleteztél? Csodaszép dolgokat látni a könyvedben. Szerintem a legtöbben fagyiban ismerik egyébként.
Igen, vagy szörben, ugye az is azért nyáron szerintem elég sokan fogyasztják. Nekem is egyébként nagyon nagy kedvencem a levendula szőrt, nem is lehet belőle szerintem eleget készíteni egy-egy szezonban. Visszatérve a süteményekre, hát például van benne egy keksz recept, amiben maga a virágzat van benne, zsája, levél van egyébként még mellétéve, zsájával is nagyon jól működik a levendula virág, és ott például egy intenzívebb ízről beszélünk, hiszen magát a virágot is elfogyasztjuk. De a legtöbb süteményben nem magát a virágot tettük bele, hanem vagy leporítva a virágot, tehát egy kávédarálon egyébként bárki a szárított virágból nagyon könnyen készíthet levendulaport, akár porcukorral összekeverve, mint a darált mák, úgy néz egyébként ki. És a többi fogásba inkább úgy került bele, ahogy említettem, hogy vagy tejszínben, tejben megfőzve, vagy leforrázva, vagy akár vajban elkészítve, és nem az egész virágot tettük bele.
A gyógyításról beszéltünk, hogy mire használták korábban, de hát ugye az aromaterápia az meg egy manapság nagyon fontos terület, ebben vannak még kiaknázatlan részek szerintem. Hogyan tudjuk használni?
Igen, nekem ez a levendulának az aromaterápiás hatása, ez nekem nagyon nagy boldogság, hogy a Feller Adrián és a Panarom csapata gyakorlatilag átnézte és szakmailag támogatta ezt a fejezetet a könyvben, mert hogy én náluk ismerkedtem meg azzal, hogy hát nem csak annyi van, hogy levendula illóolaj, hanem bizony a lavandula angusztifóliának, az intermédiának, vagy a spikának, ami a vadlevendula, egészen akár más hatású is lehet az illóolajának. És az illatuk is más, már maga az is, amikor az ember kinyitja az üvegcsét, meg lehet különböztetni ezt a három fajtát, hogy melyik-melyik, hogyha az ember egy kicsit elkezd az aromaterápiával foglalkozni. És például érdekesség, hogy míg a lavandula angusztifóliának, meg az intermédiának a nyugtató hatása az ismert, egyéb hatásai mellett, addig a vadlevendula sokkal inkább frissítő lendületet ad, segíti a koncentrációt. Én nagyon szeretem munka közben, akár könyvírás közben is ezt párologtatni a diffúzorban, vagy reggelente ezzel kezdeni a napot a testedbe dörzsölve. És ezen felül az egyes illóolajoknak a tulajdonságai, hogy mire lehet felhasználni, ez mind-mind benne van a könyvben, és ugyanígy az aromavize is. Én nem is tudom elképzelni már a nyarakat anélkül, hogy ne lenne mindig a hűtőszekrényben egy üveg levendula aromavíz, amivel besprittelem a testemet, az arcomat napközben, nagyon jó felfrissíti, nyugtatja egyébként, regenerálja az arcbőrt, és gyerekeknél is használható, akár a fürdővízük beadva.
Beck Marianna beszélgettem Levendula című könyvéről, ami a Book kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.